Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket egy bűnbánati énekkel, az 51. Zsoltárral, az első verssel. Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Sok szeretettel köszöntjük, akik ma eljöttek, és azokat is, akik otthon maradtak, és onnan néznek minket. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek a 16. dicséretével, a mennyben fenn a trónusnál.
Ott fenn az Isten trónjánál.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Nem tudom, kinek tűnt föl ez a kontraszt a két ének között, az 51. Zsoltár és e között a Zsoltár, hát ez nem Zsoltár, ez egy dicséret között. Erről lesz ma szó, az ószövetségi és az újszövetségi imádság, illetve a hozzáállásunk között, és ehhez hadd olvassam föl most lekcióként a zsidókhoz írt levél válogatott verseit. Mert Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya. Aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való? Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, melyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából származott, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan eljön egy másik pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. Mert róla szól a bizonyságtétel, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. A korábbi parancsolatot Isten eltörli ugyan, mivel az erőtlen és haszontalan. Mert a törvény semmit sem tesz tökéletessé, de ugyanakkor jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk ő hozzá. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, aztán a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Feleljünk Istennek imádságban. Dicsérünk és áldunk téged, édesatyánk, miközben gyönyörködünk a Zsoltárokban és a Biblia minden történetében, majdnem minden történetében, hiszen nagyon sok nyomorúság és vér is van ezekben, de amiben leginkább gyönyörködünk, az az új szövetség, a Jézus Krisztusnak az áldozata, az a szeretet, amit megmutattál nekünk ő benne, és az az elfogadás. Köszönjük, Urunk, hogy miközben együtt érzünk Dáviddal, és a bűneink minket is vádolnak és lehúznak, közben egészen máshogy imádkozhatunk már. Köszönjük, hogy az örökkévaló főpapunk, Jézus Krisztus, minden időre megszentelt minket. Köszönjük, hogy üdvösséget szerzett, köszönjük, hogy a kegyelem lehet a részünk, hogyha hiszünk. Erre kérünk most, édesatyánk, hogy mindaz, ami visszahúz minket a bűneink által, visszahúz az ószövetségi szokásokhoz, gondolkodáshoz, mindaz a lelki ismeret furdalás, vagy mindaz az a hagyomány, ami minket tévútra visz, segíts, hogy ma kicsit a homály oszoljon, és egy kicsit világosabban lássunk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel mutass rá az ige igazságaira, és taníts minket, hogy benne gyönyörködhessünk, hogy jól éljünk, hogy a te dicsőséged elhessünk. Így kérünk, Urunk, hogy legyél velünk szent lelkeddel, adj teljes tisztaságot, áld meg minket. Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk, kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezél.
Az az ige, amely alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét át szeretném adni nektek, két helyen található meg. A zsidókhoz írt levél 10. rész 14. versében, valamint az János első levelének a első részében, a 8. és 9. versben. A zsidókhoz írt levél így szól, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletességet tette a megszentelteket. János pedig ezt mondja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hát Isten hozott bennünket a zsidókhoz írt levél sorozatban megint. Nagyon fontos, hogy mit vallunk a testről, a lélekről és a szellemről, és hogy mit vallunk az Isten kegyelméről és a bűn hatásáról az életünkben. Erről lesz most szó. És hát tétje van ezeknek, nagyon meghatározza a viszonyunkat Istennel, hogy mit hiszünk ezekről a dolgokról. Hát igen, szorongva mondom, hogy megint találtatok egy kis dolgozatot a litúriás lapotokban. Most már elhatároztam, hogy nem kötelező. Tehát aki akar ezzel élni, azért is van benne a litúriás lapunkban is ezek a kérdések, hogy aki ezt leadta utána, még otthon emlékezzen rá, de nem kell leadni, tehát nyugodtan haza is vihetitek ezt, és nem kell nekem ezt tudnom. Ez inkább arra való, hogyha mégis akarjátok, hogy visszajelzés érkezzen, akkor ez számomra értékes. Hát nézzük meg, hogy miket kérdez itt a kérdőív. Csúnya és eléggé morbid ez a kérdés, hogyha a következő pillanatban meghalnál, üdvözölnél-e? Azért nem mondom, hogy a következő percben vagy este, ezt a keresztkérdések kurzuson szoktuk föltenni az egyik alkalommal, de hogy ne legyen ennyi időnk se gondolkodni, meg cselekedni sem a következő pillanat. Tehát itt egy nagyon reflexzerű válaszra kell gondolnunk. És utána, hogyha hát ezt jól megválaszoltuk, tulajdonképpen ez a múltkori dolgozatunknak, múltkori tesznek az a kérdése, hogy van-e újjászületett életed. Úgyhogy aki erre az első kérdésre már igennel válaszol, az hát lecsekkolhatja a következő kérdésekben, hogy mennyire következetes ez. Itt a vétekről van szó, a bűnről van szó, hogy milyen hatással van ránk. Hogyha szándékosan vétkezel, ezt azért is írtam, mert lehet azt mondjátok, hogy hát van olyan is, hogy nem szándékos vétek, ugye? Hát persze, hogy van. Egy csomó mindent teszünk meggondolatlanságból, sodródásból, tudattalanul. Van, amiről nem is tudjuk, hogy bűn. És úgy követjük el. Lehet, hogy csak bizonyos idővel később döbbenünk rá, hogy hát ez is az volt. Van egy kedves barátom, akit már sokszor idéztem, így hívta magát, hogy bűnöző elvtárs. Ő hát egyrészt drogos is volt, meg hát seftes, tehát mindenféle dolgokkal foglalkozott az előző életében. De amikor megtért és újjászületett, akkor elkezdett igazi rendes munkát végezni, és amikor egy ilyen kiskereskedésben dolgozott, akkor úgy érezte, hogy ő teljesen jól dolgozik. Az más kérdés, hogy amikor már több időt töltött a gyülekezetben, akkor döbbent rá, hogy a Ne lopj című parancsolat, az azt jelenti, hogy az én kis maszek árésemet se tegyem rá arra bizonyos árra, amit a boltvezető meghatározott. Úgyhogy egy csomó mindenre menet közben döbbenünk rá, hogy ez is bűn volt, az is bűn volt. Hát ez lehet, hogy egy bizonyos görcsöt is tesz belénk, hogy te jó ég, akkor tulajdonképpen mindig létkezünk, sose lehetünk biztonságban. Na, tehát ez egyik, hogy szándék nélkül is vétkezünk, de nagyon sok dolgot szándékosan is vétünk Isten ellen. Ez nem azt jelenti, hogy őt hát direkt meg akarjuk sérteni. Erről majd Tibor fog két hét múlva bővebben prédikálni. De bizony csomó mindenben úgy csúszunk bele, hogy vagy a gyengeségeink miatt, vagy pedig hát így mondom, hogy rövid távú haszonszerzés céljából, mert azt hiszük, hogy Istennél mi jobban tudjuk, vagy na, szóval itt messzire mennek a következtetések, de hát tény, hogy vétkezem szándékosan is. Tehát ha szándékosan vétkezem, akkor ez a kérdés, hogy Isten vajon kizárja a vele való közösségből. Most hagyok egy kis időt, hogy lehessen mondani, hogy igen, nem. Tehát kizáródom-e a vele való közösségből, illetve hát Isten mozdulata kizár-e engem a vele való közösségből? Hát ugye a következő kérdés pedig azt kérdezi, hogy ha Isten esetleg nem zár ki, akkor én magam kizárom-e az Istennel való közösségből? Mert nem mindegy, ez sem. Nem mindegy, hogy Isten tesz velem valamit, vagy pedig én teszek valamit az Isten felé, vagy Istentől. Ha szándékosan vétkezem, akkor elvesztem az üdvösségemet. Na, ez egy nagy kérdés. Ennek mindjárt mondom a következményét. Például, hogyha én egy tudatos vétekben, ez meredek, tehát most nem merem első személyben mondani, de mondjuk, hogy egy lelkész félrelépés házasságot tör. De mondjuk nem kell lelkész, legyen egy keresztény ember, egy újjászületett ember. És megy hazafelé a kocsivájával is, és halálos balesetet szenved. Ugye itt van ez a kérdés, ha a következő pillanatban meghalnál, üdvözölnél-e? Mit mondunk erre? Hogyha valaki ugye a 10 parancsolat ellen vét, paráznaság bűnében vétkes, akkor elveszi az üdvösséget. Melyik az a bűn, amelyik által nem veszítjük el az üdvösséget? Tehát így is lehet felfogni. Van-e bocsánatos bűn, és van-e nem megbocsátható bűn? Ugye van-e halálos bűn, ugye a katolikus egyház, a római katolikus testvéreink ilyeneket is megkülönböztetnek, vannak égbe kiáltó bűnök, stb. Mi az, ami még elmegy? Lehet, hogy csak én próbálom magam felmenteni, és hát ugye az, hogy én nem meghűlök az imádságban, vagy nem tudok elég jól igét olvasni, vagy elfeledkeztem, elmulasztottam bizonyos dolgokat, hát ez a kis bűn, ami az a kategória, ami még elmegy. De bizonyos bűnök, a lopás, a csalás, a gyilkosság, a paráznaság, az biztos, hogy nem megy el. De hát azt mondja Isten, hogy aki egyet elvét, az az egész törvény ellen vétett. Tehát nincs kis bűn és nagy bűn Isten előtt. Ismeritek ezt a példát, hogy ugye mindegy, hogy az ember 2 centivel a víz alatt van, vagy 5 méterrel. Így is úgy is megfullad. Isten csak akkor bocsát meg, ha megbánom és megvallom a bűnöm. Na hát, most már nagy a feszültség. Tehát, hogyha én ez a bizonyos példára visszatérve, ez a keresztény ember házasságot tör, és úgy hal meg, és hogy nem volt ideje, nem volt alkalma bűnt vallani, vajon elveszíti az üdvösségét? És a jó válasz az, hogy nem. Nagyon veszélyes dolgok. Vizekre vezünk, akkor lehet, hogy most a lelkész most engedélyt ad a házasságtörésre? Nem, ez sem. ugye azt mondaná valaki, hogy de hát Pálnak is ezt mondják, hogy ha a kegyelem mindenre engedélyt ad, akkor tulajdonképpen te most engedélyt adsz nekem arra, hogy bűnözzek, ugye? És akkor azt mondja ugye erre a Pál, hogy távol legyen. Sőt, így is mondhatnánk, tehát kicsit ilyen durván mondja, hogy dehogy is, vagy a nyavaját. Tehát szó sincs róla. Ilyen szalonképes fordításaink vannak. És azt tudjuk, ugye, hogy nem kell engedély ahhoz, hogy tehát nem kell a kegyelem engedélye, hogy jól menjen a vétkezés, tehát nem erről van szó. Nem veszhetem el az üdvösségemet a bűn által, ha újjászülettem. Ez egy nagy tétel. Az üdvösségem nem elveszíthető csak a bűn által. Ugye itt az a következő kérdés, hogy van-e olyan bűn, ami által elveszheted az üdvösséget, és mondhatjátok, de hát van az igében olyan igen. Van olyan rész, amikor azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek ellen elkövetett bűn nem bocsátatik meg. Hát az csak elveszti a üdvösségét, nem? És ki az, aki a Szentléleket káromolja? Hogyan lehet mégis elveszíteni az üdvösséget? Hiszen efelől a zsidókhoz írt levél két helyen is, a 6. részben is, meg a 10. részben is int. Tibor már prédikált erről, de majd két év múlva újra fog, úgyhogy őt kell majd számon kérni ezzel kapcsolatban. Ezt még hagyom egy kicsit a levegőben. A mai alkalmunknak ez a témája, hogy Isten csak akkor bocsát meg, hogyha megbánod és megvalod a bűnödet. Na hát ez a kérdés, hogy kell-e a bűnvallás az üdvösség elnyeréséhez. És hát itt megint a jó válasz az, hogy igazán nem. Nem a bűnvallásunkon múlik az üdvösségünk. Erre lehet, hogy megint azt mondjátok, hogy ez botrány. András valami tévtanításokat hirdet, de majd mindjárt alátámasztom az igéből is. Azért fontosak ezek a kérdések, mert azt vettük már elő a sorozat elejé óta, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség nem fér össze, nem keverhető egymással. Az Ószövetség, most föl is olvastam, hogy a törvény tulajdonképpen félre lett téve, érvényét vesztette. Nem azért, mert Jézus érvénytelenné tette, hanem azért, mert betöltötte. Ezek mind ismétlések. Ez, aki itt volt, az tudja. Tehát az Ószövetség és az Új Szövetség nem keverhető, mert az új bor, az Új Szövetség a régi tömlőt szétfeszíti. Tehát az Ószövetség a halálba vitt, halálra ítélt, de megigazulást és igazi engesztelést nem hozott. Az Ószövetségi engesztelési rendszer, az áldozati rendszer, ami nagyon, nagyon részletesen le van írva a Mózes könyvében, a bűnért bemutatott áldozatok csak előképei az igazinak, ami megtörtént az Új Szövetségben. Az igazi engesztelés pedig Jézus mutatta be, ezek csak előre mutattak Jézus egyszeri és tökéletes áldozatára. Tehát Jézus Krisztus az a tökéletes főpap, ugye, akiről itt olvasunk, akinek saját magáért nem kellett áldozni bűnért való áldozatot. Ő a tökéletes áldozat is, aki szeplőtelen, sokkal többet ér, mint egy állat, sokkal többet ér, mint egy embert, mert ő maga Isten is, és ő az, aki tökéletes szövetséget hozott, és örökre tökéletessé tett minket. De megdöbbentő ez a mondat, nem tudom, mennyire éreztétek ennek a súlyát, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy tökéletes? Hát könyörgöm, én tökéletes vagyok. Hát semmiképpen nem. Itt van az az ige, amit olvastunk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. Tehát ha azt mondod, hogy tökéletes vagy, azt mondod, hogy nincs bűnöd? Na ez a kérdés. Ez a kettő áll szembe és feszültségbe, de ez a kettő olyan, mint hogyha tényleg szét lenne feszítve egy olyan kötél, amin a kötél táncos végig kell, hogy menjen, innen is húzza a fal a kötelet, és onnan is húzza, ezen a feszes kötélen lehet végigmenni. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Kettő dolgot is mond itt az ige, az, hogy tökéletessé tett minket Isten, illetve Jézus Krisztus, és azt is mondja, hogy megszentelt. És érdekes, mert ugye mi a megszentelődésről nagyon sokszor úgy beszélünk, hogy ez egy folyamat. Tehát a megtéréskor ugye újjászülettünk, akkor egy új életünk kezdődik, és ebben az életben a megszentelődés útján járunk, és tulajdonképpen a megszentelődésben, hát így mondom, hogy a szentség szintjében egyre közelítünk Jézushoz, sose érjük el, de hát körülbelül én is nagyon sokszor ezt tanítottam. Van egy ilyen része, van egy folyamat része is, de itt azt mondja, hogy megszentelt. Magyarul megvan szentelve, készen, ez is készen van. Hát mi az, ami megvan szentelve, mi az, ami tökéletes? Mert ez a kettő, ez összefügg. Volt egy olyan ábránk annak idején, amit az első alkalmakkor vetítettünk ki, hogy a személyiségünk az három részből áll, a test, a lélek és a szellem. Ugye a testünket látjuk, a lelkünket, a személyiségünkkel dolgozunk, a érzelmek, akarat, indulat, eszmeiség, a gondolkodás. De van egy harmadik rész, és hogyha ezt meg tudjuk nézni a kivetítésen, akkor mindjárt meg is látjuk. Van egy harmadik rész, ami belül van, ami a személyiségünknek a magja. És a személyiségünk magja az a szellemünk, ami tulajdonképpen az identitásunknak a magja, a kapcsolódás helye, a kötődés helye, és ez az Istennel való intimitásunknak, a kötődésünknek a része. Amikor mi újjászületünk, akkor Isten azt mondja, hogy ez a részünk született újjá, tökéletes szentségben, valóságos, tökéletes igazságban és valóságos szentségben. Ezt mondja az Efézusi levél. Tehát ez tökéletessé lett, és ez, amikor Isten ránk néz, akkor így néz ránk, erre néz. Amikor mi nézünk magunkra, meg amikor mi nézünk egymásra, hát nem látjuk ezt. Nem látjuk ezt. Mit látunk mi? Mindent látunk, amit a test csinál, ami megnyilvánulásaink, a szavaink, a tetteink, a viselkedésünk, ezeket látjuk, és ez alapján ítéljük meg a másikat. Nagyon sokszor mi magunk is ez alapján ítéljük meg magunkat. És milyen jó, hogy Isten nem ez alapján ítél meg. Van egy, mondhatni, hogy kettős mérce, Isten az alapján ítél meg, hogy a szellemünk újjászületette. Akinek újjászületett a szelleme, annak a szellemében Jézus Krisztusnak a lelke, a Szentlélek költözött, és ezt is mondja az Efézus levél, hogy el vagyunk pecsételve a Szentlélek által. Ez a szellemi részünk, ez mozdíthatatlan, változhatatlan, ez ennek örök élete van, és ez az, ami tökéletes és megszentelt. Ott látunk is egy ilyen kört, hogy az óember, ugye az üres szellemű ember, akit a test és a lélek irányít, tulajdonképpen nem jut el a szellemünkig a döntés, hanem lelki alapon döntünk. Saját akaratból döntünk. De az az új ember, akinek a szelleme újjászületett, az annak már be van avatva a döntésekbe az Isten szent lelkével, és az igével a szellemünk is, és így egészen más életet élhet. A kettéválasztott Kárpit jelentése tehát, hogy bejárásunk van a szentek szentjébe, és a mai alkalom célja az, hogy rávilágítson az ószövetségi reflexeinkre, az ószövetségi tévhiteinkre, és a kegyességi gyakorlatunkra. Lehet, hogy valakinek ez nem lesz új, hát remélem is, hogy lesz ilyen, de ez a kérdés ma, hogy kell-e bűnbánatot és bűnvallást tennem Istennek? Egyáltalán mit tesz a bűn velünk, és mire való a bűnvallás? És mire nem való a bűnvallás? Az egyházi reflexünk az, hogy a bűn elválaszt Istentől. Alaptézis. És ez igaz is. És az a másik tézis, hogy úgy térhetek vissza hozzá, ha megtisztulok, úgy áll helyre a közösségem vele, hogyha megtisztulok, az ószövetségben erre szolgáltak az áldozatok, ugye rátették a bűnbakra ugye a bűnöket, rájuk olvasták, és aztán megölték ezeket, és kicsordították a vérüket, és a vérrel hintették meg a bűnvallókat. Ez volt az engesztelő áldozat. Az új szövetségben is van ennek egy párhuzama. Ugye amikor én bűnt vallok, megvallom, hogy én valóban Isten előtt nem állhatok meg a saját erőből. Ezt a bűnvallást és megtérést nevezzük ugye megtérésnek, újjászületésnek, és innentől kezdve van egy új életem. Luther behozott egy fogalmat, hogyha én megtértem és újjászülettem, akkor utána tulajdonképpen a harcom nem szűnt meg. Egyszer vagyok megigazult és bűnös, tehát még továbbra is harcolok a testemmel és a bűnnel, és tulajdonképpen minden nap bűnben esek, és minden nap megtérésre van szükségem. És itt kapunk egy kicsi gellert, itt a fogalmakat kell tisztázni. Ez a mindennapi megtérés, ez félrevezet minket. Jézus azt mondja, ugye, hogy aki már, ti már tiszták vagytok az alapján, amit ugye mondtam nektek, nektek már csak a lábat kell megmosni, mondja a tanítványoknak. Tehát egy nagy tisztulás, ez a szellemünknek a megtisztítása, ez már végbe ment. Amikor megtértünk, újjászülettünk, ez végbe ment. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minden nap meg kell térnünk, ez egy kicsit félrevezető, inkább ne ezt mondjuk, hanem minden nap kell, hát vagy önvizsgálatot tartanunk, és akkor mondhatjátok, de akkor megérkeztünk a bűnvalláshoz, nem? Na, hát itt van a félreértelmezés. Hogyha nem vallunk bűnt, akkor távol maradunk Istentől. És talán kieshetünk az üdvösségünkből is. Ezek a következtetések. Hogyha nem vallunk bűnt, akkor távol maradunk, mert a bűn elválaszt, távol maradunk Istentől, és kieshetünk az üdvösségből is. És ez nem így van. Jó? Tehát ez a fontos a mai alkalommal, hogy nem így van. És ez a teszt erre ment rá, ez a mai tesztünk. Ugye ez a kérdés, hogy lehet-e biztos benne, hogy neked üdvösséged van a halálod pillanatában. Hát akinek van üdvbizonyosság, aki újjászületett, annak kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Ha nincsen, akkor beszélgessünk. Az a tovább menő kérdés, hogy Isten kizár-e engem? Hát nem zár ki, mert nem azt nézi, amit én tettem. Ezt szoktuk is énekelni az énekekben, hogy nem azért, amit teszek, hanem azért, aki vagyok. Tehát Isten nem azt nézi, amit teszek, a bűneimet, amit vétkeztem ellene, hanem aki vagyok, Krisztusban, hogyha én újjászülettem. Tehát arra néz, a szellememre néz, ő azt látja, aki nem más, mint Krisztus. Úgy néz rám, mint Krisztusra. Az a kérdés, hogy én kizárom-e magam az Isten jelenlétéből. Na, erre kétféleképpen lehet válaszolni, igen vagy nem. Aki azt válaszolja, hogy igen, az azért teszi, mert ő így dönt. De nem kéne, hogy így legyen. Tehát aki kizárja magát Isten jelenlétéből, lelkiismeret furdalás, törvényismeret, stb., az saját magával csinálja ezt. Nem kéne. Csak gondoljunk arra, aki szülő, annak könnyebb ezt elképzelni, hogyha a gyerekünk rosszat tesz, akkor mi ad feloldozást ez alól? Az, hogyha elbújik, eltünteti a nyomokat, és nem találkozunk egy hétig? Nem. De nyilván megvan ez a reflex a gyerekeinkben, nem? De mi szülőként azt szeretnénk, hogyha rendeződne a kapcsolat, és ha látjuk, hogy a gyerek rosszat csinált, milyen érzés van bennünk? Hát nem az, hogy jaj, szegény, elrontotta. Ja, és most ráadásul még a lelkiismeret furdalás is gyötri. Ez nem fog egy hamar ide jönni hozzám. Na, tehát ha mi szülőként így vagyunk, mennyivel inkább van így Isten? Amikor mi vétkezünk, nem zár ki minket. Mi zárjuk ki magunkat nagyon sok esetben. Ha valaki azt válaszolt erre, hogy nem zárom ki magam, az jó, az azt jelenti, hogy jó az Isten képe, és bátorsággal tud Istenhez menni. Elveszted-e az üdvösségedet a bűnnel? Nem, mert Krisztus eleget tett minden bűnért, az enyémért is, és az egész világért, ezt mondja János evangéliuma. Jézus Krisztus engesztelő áldozat nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűnéért. Tehát ami bűn történik, az Jézus Krisztus keresztjén el van intézve, elvégeztetett. Tehát eleget tett értem, mindazokért a bűnökért, amit elkövettem, amit most csinálok, és amit majd holnap is fogok csinálni. Na erre jön ez a reflex, hogy na de hát azért ez már sok, nem? Tehát, hogy akkor ez tényleg jogosítványt kapok arra, hogy holnap is megtehessem, nem? Hát nem, nyilván nem, tehát aki Krisztusé, az nem akar, nem kívánja a bűnt elkövetni. Van-e olyan bűn, ami elveszítheti az üdvösségemet? Ugye ezt mondtam, hogy Szentlélek káromlás, tudatosan Isten elleni fordulás, de még erre is úgymond van kivétel. Saulus, amikor üldözi az Isten egyházát, azt mondja, hogy én az Istent káromló voltam, ezt mondja magáról. De valami történt, megvilágosítottam, és hát mindent kárnak és szemétnek ítéltem, amit addig hallottam. Tehát igenis, hogyha az ember még itt is belátásra jut, akkor van bűnbocsánat ebből is. Ez a kérdés, hogy Isten csak akkor bocsát meg, hogyha megbánod és megvalod a bűnödet? Hát erre azt mondom, hogy ha életünkben csak ez minden így működne, akkor tényleg retteghetnénk, hogy melyik pillanatban halunk meg, hogy sikerült-e mindent megvalani és megbánni. Sikerült-e mindent felismerni egyáltalán. Ez egy állandó görcs lenne. Hát és nagyon sok keresztény tényleg ilyen görcs is, és tehát ez a bocsánat, hogy élek, ez egy ilyen gúnyos kifejezés, nagyon sok keresztényre jellemző, emiatt az ószövetségi szemlélet miatt. Mert én is abban nőttem föl, ne haragudjatok, nem tudom, hogy mondjuk aki itt nőtt föl, remélem, hogy már nem ebben nőtt föl, de hogy ebben nőttem föl, hogy a bűnök voltak súlykolva, és az, hogy mi mennyire porszemek és elvetendők vagyunk Isten színe előtt. És ez mindaddig így van, amíg meg nem térünk, újjá nem születünk. De amint ez megvan, utána már nem kéne súlykolni a bűnt. Tehát kell-e a bűnvallás az üdvösséghez? És azt mondjátok, hogy hát az 1 János 1.9 szerint kell. Mert különben nem vagyunk igazak. Igen ám, csak az újszövetségben ez az egyetlen hely, ami ezt mondja. Nincsen. Tehát ha bárhol keresitek, én is utána jártam, hogy most rákerestem ilyen szókeresővel, és a bűnvallás nem feltétel az üdvösségnek. Hát akkor mit tanítottak a lelkészek idáig, meg az egyház? Nagyon sok esetben ez egy félresúszott hangsúly. Persze mondhatjátok azt is, hogy na és a Jakab 5-ben mi van, amikor azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűnéteket. Na, az nem az üdvösségről szól. Ott az egymás közötti kapcsolatnak a rendezéséről szól, tehát egymásnak kell megbocsátanunk, nem üdv kérdés. Mi kell tehát az üdvösséghez? Biztos emlékeztek sokan erre a történetre, hogy amikor Pál apostolt és a segédjeit lekapcsolják és bebörtönzik Filippiben, akkor ugye ők dicsőítik Istent éjszaka, nincs beverve, és amikor megmozdul a föld, és ugye leoldódnak a láncok, akkor a börtönőr meg akarja magát ölni, hogy hát biztos elszabadultak a rabok, akkor neki annyi, és akkor azt mondja Pál, hogy ne tégy kárt magadban, mert itt vagyunk. És akkor a börtönőrnek ez a kérdése, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. És mit mond Pál? Hát az, hogy tegyél vallást a bűneidről, és akkor nem ezt mondja. Azt mondja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Szó sincs bűnvallásról. Nem tudom, ez most megkönnyebbülés okoz-e nektek, vagy pedig inkább valami méltatlankodást. A Róma 10.9 is ezt mondja, hogy ha száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, tehát nem a bűneidről teszel vallást, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát hitvallástétel és hit. Nem beszél a bűnbánatról, a bűnbocsánat, bűnvallásról. Az üdvösség tehát a hit által van, az ige által és a kegyelem által. Ugye ezt a reformátori szólák nagyon jól mondják, szól a fide, szól a scriptura, szól a grácia, szólus Krisztus. Nincsen benne a bűn, meg a bűnvallás. Úgyhogy ez a mondat, hogy örökre tökéletessé tette a megszentelteket, ez arra vonatkozik, hogy így van, a szellemünk örökre tökéletes, Isten elpecsételte a szent lelkével, az ördög is a bűn nem fér hozzá. Veszélyes kijelentések ezek. Akkor miről szól az 1 János 1.8.9? András prédikáljál már a textusról, a másik feléről. Nem biztos, hogy jól el tudom most mondani, de az a jó, hogy sorozatban vagyunk, ugye ha én nem mondom el jól, akkor még a Csere Gábor és a Tibor még bőven kijavítják. Azt mondja itt az ige, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. A bűn az ott van. Ugye ezt az előbb tisztáztuk, hogy a vétek az ott van, a parancsolatok ellen vétkezünk, minden nap egyfolytában a legszentebb ember is. Tehát, hogyha a legszentebb szentre nézünk, az ő életében is találunk ilyet. Tehát ez így igaz. Úgyhogy ez biztos, hogy János itt igazat mond. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha nem mond-e ellent ez a kettő egymásnak, mit kell akkor megvallanunk, és miért kell megvallanunk? Nem azért kell megvallanunk a bűneinket, mert hogy megtartsuk az üdvösségünket, vagy megszerezzük az üdvösségünket. Ez majdnem olyan, mint a hit és a cselekedetek. Nem azért kell jót cselekedni, hogy üdvözöljünk. Jó, tehát ez hasonló reformátori dolog, hanem amikor bűnt cselekszünk, a szellemünk érintetlen marad ugyan, de a testünk, lelkünk az átadódik, átsodródik a másik oldalra. Teret adunk a sátánnak. Ha pedig teret adunk a sátánnak, aki azért jött, hogy ő jön, lopjon és pusztítson, ugye, a rabló, akkor tulajdonképpen az életünkben ez meg tud nyilvánulni. A rossz szokásokban, a különböző sodródásokban, divatkövetésekben, és lehet, hogy betegek leszünk, vagy depressziósak leszünk, vagy lelki betegek leszünk, egy csomó minden negatív következményt hoz, és amikor én ezt fölismerem, hogy ez így történt, akkor kell, azt kell mondanom, hogy állj, én ezzel nem akarok azonosulni, én nem akarok e felé menni, nem akarom a sátán tér felé rátenni a magamat, hanem én igenis szeretném ezeket beazonosítani, hogy mi az, amiben engedetlen voltam, és szeretnék ebből kilépni. Ennek a kilépésnek a feltétele az, hogy én a bűneimet meglássam, és megtagadjam. Megvalljam és megtagadjam. Nem az üdvösségünk. Magyarul akkor, hát aki tényleg nagyon feszültségben volt, igenis van jogosultsága a bűnvallásnak, de nem az önösztorozó bűnvallásnak, hogy jaj, de rosszul csináltam, és hogy Uram, bocsáss meg. Tudjuk, ha rosszul csináltam, ezt bevallhatom, de nem kell már Isten bocsánatát kérni. Miért? Azért, mert ez már meg van bocsátva. Mert Jézus Krisztusban minden meg van bocsátva. Minden bűnöm. Ha mégis föltárhódott, hogy én hol vétkezem, mondom, lehet ez egy rossz szokás, lehet egy rossz étkezési szokás, most a bőjtbe jövünk. Lehet, hogy a bőjt, és amikor megvonom magamtól az ételt, lehet, hogy egy csomó rossz ételt is megvonok magamtól. Már is jól jártam. De hogy ezzel a megvonással olyan dolgokra kezdek figyelni Isten jelenlétében, amire ő még mindig rá tud mutatni, hogy ez is, még itt is gond van. És nagyon fontos, hogy amikor én bűnt vallok, amikor beazonosítom, hogy átmentem a sátán térfelére, akkor ezt azért teszem, hogy kijöjjek onnan, és hogy átadjam magam annak a szellemi irányításnak, ami az Isteni. Ami a szellememben, az Isten szent lelke irányításával, ott az ott van, az tudjon érvényesülni. És nemet tudjak mondani az ördögnek. Ez tehát az értelme ennek. Ez nagyon sok mindent radikálisan megváltoztatott, lehet, hogy az imádságaink is meg kell, hogy változtassa, lehet, hogy az úrvacsora gyakorlatunkban nagyon erős a bűnvallásnak a szerepe, a hangsúlya. Mondom, van létjogosultsága ennek, csak lehet, hogy át kell bizonyos imádságot írnunk, mert olyat kérünk, amit Isten már megadott. Tehát nem kérni kell, hanem megköszönni. Tehát amikor bocsánatot kérünk, akkor a bocsánat már megvan. Már csak meg kell köszönni. Mit jelent ez? El kell fogadni. Ez a radikális változás, hogy így egyenesedhetünk ki, hogy nem kell csúszni, mászni Isten elé, hogy jaj, de rossz, hogy megint a bűn leterített. Nem. Nyilván, hogyha én látom, beazonosítottam a bűneimet, akkor ezt megvallhatom, és ezzel elveszem az ördögtől az erejét, mert azt mondom neki, hogy nem szolgálok téged többé. Ez a bűnvallás lényege. Le van leplezve ez a dolog. A Róma 6-ban olvassuk, hogy adjuk át tagjainkat fegyverül az igazságnak, Istennek. Mert hogyha nem, akkor tulajdonképpen az ördög használja az ő gonoszság fegyverül a tagjainkat. Tehát amint fölismerünk, hogy egy tagunk, vagy egy cselekedetünk átment a másik oldalra, azt mondjuk, hogy beazonosítottuk, és azt mondjuk, hogy ezt nem így csinálom tovább. És megtagadom, és Isten kegyelmét árasztom be a szellememen keresztül az életemben. Amikor a szellemem tud uralkodni, a testem és a lelkem fölött, na ez jelenti azt, hogy akkor végre egységesen az vagyok, akinek Isten szeretne látni. Ez volt a kérdés tehát, hogy mire való a bűnbánat, bűnbocsánat, illetve a bűnbánat és a bűnvallás, és mire nem. Most röviden a bűnvallás, a bűnbánat arra való, hogy kilépjünk a sátán térfeléről, és átadjuk magunkat Istennek. A bocsánat már el van intézve. Aki felismerte ezt az újjászületéskor, akkor annak már kész a bocsánat. Már csak megköszönni kell és elfogadni, és ezzel élni. Hát adja Isten, hogy forogjanak ezek a gondolatainkban, és hát menet közben is, hétközben is figyeljük magunkat, hogy a beidegződéseink mire visznek, és adja Isten, hogy a következő prédikációkban, az Isten tiszteleteken még újabb és újabb muníciót kapjunk ehhez. Most a imádság előtt énekelünk egy éneket, utána majd imádság jön, és az imádság után pedig egy hosszabb dicsőítő blokk jön, amikor a Kuckóban Drabik Rózsa és Donhauser Ádám várják azokat, akik az imádságban szeretnének valamit letenni Isten elé, vagy szeretnének hálát adni, úgyhogy ez az ima szolgálatos alkalom erre való. Jézus, hű megváltom.
Jézus, hű megváltó, Jézus.
imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük a felszabadító üzenetedet, köszönjük a kegyelemnek, a te jó indulatodnak a jó hírét. Sajnáljuk, hogy annyiféleképpen félreértettük, vagy félre is magyaráztuk, akár mi is, vagy a gyermekeinknek, vagy a barátainknak. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bocsánat. Köszönjük, Urunk, a megtérésben, újjászületésben kapott új életet, a kegyelmet, az örök életet. Köszönjük ezt a tökéletességet, köszönjük a megszenteltséget. Segíts, Urunk, hogy amik vagyunk szellemünkben, azzá lehessünk, testünkben is és lelkünkben is. Ugyanakkor bűnbánattal valljuk, hogy igen, magunkat is nagyon sokszor így ítéltük meg, és másokat is. És így kritizáltunk másokat, így mondtunk rosszakat másokról, vagy voltunk mérgesek másokra. Így szeretnénk most közben járni azokért, akikre talán eddig mérgesek voltunk, vezetőinkre, főnökeinkre, diákok a tanárokra, beosztottak a főnökökre, mindjárt sokszor halakszunk a politikusokra, különböző szakmában levő hatalmas emberekre. Urunk, bevalljuk, hogy csak a testet és a lelket látjuk, és nem is tudjuk elképzelni, hogy te mit látsz. Így járunk közben most mindezekért a vezetőkért, politikai, gazdasági, egyházi vezetőkért, hogy kérünk, hogy te adj mindenkinek újjászületett szellemet, és add, hogy ez a szellem, az újjászületett szellem, ez kihasson a testre, a lélekre, a döntésekre, a viselkedésre, és kihasson az egész életünkre. Természetesen hadd kezdődjön ez nálunk, hadd látszódjon ez rajtunk elsősorban. És ezért nem számon kérjük, csak kérjük, hogy hadd legyen ez megnyilvánulva mások életében is. Urunk, annyira köszönjük, hogy te szellemileg látsz minket, és köszönjük, hogy örök életet ajándékoztál. Köszönjük, hogy ha testünk roskadozik is, hogyha betegeskedik is, a szellemünk egészséges lehet. Kérünk, Urunk, hogy terjeszd ki a szellemünk egészségét a testünkre is. És Urunk, azokért is könyörgünk most, akik gyászolnak, akik szerettüket veszítették el, hadd vigasztalódjanak abban a hitben, hogy csak a test és ez a lélek gyűrődik össze és romlik el, de az a szellem, amit te megváltottál, akit magad elé állítasz dicsőségben és valóságos szentségben, az nem fog megromlani, hanem az új testet ölt te nálad. Így kérünk, hogy vigasztalj minket ezekkel a szavakkal. Urunk, nagyon sok mindent kaptunk most is. Segíts nekünk, hogy átgondoljuk, segíts, hogy ismerjük az igédet, megismerjük ezeket az igazságokat az igédből, és hogyha kell valamit változtatnunk a gondolkodásukon, akkor legyen rá bátorságunk, legyen rá elszántságunk. Szeretnénk egyedül neked engedni, semmilyen hagyománynak, semmilyen divatnak, semmilyen saját képzelgésnek, vagy saját kitalációnak nem szeretnénk engedni, szeretnénk rád bízni magunkat mindenestől. Így kérünk, Urunk, hogy most a csendben, amikor eléd készülünk, szólíts meg, érints meg minket a dicsőítésben, és indíts minket imádságra. Így jövünk eléd, Szentlélek, kérünk, hogy te töltsd be, te világíts rá a dolgainkra, te mutass rá mindenre, amit nekünk látnunk kell a te szemeddel. Köszönjük, Jézus, hogy meghallgatsz. Amen. Legyünk csendben, és aki szeretne énekelni, az énekeljen, az ne maradjon csendben, aki pedig csendességben szeretne lenni, az nyugodtan imádkozzon, illetve az imapáros pedig várja a kuckóban azokat, akik szeretnének közösen így imádkozni, és majd ennek végeztével mondjuk el a mi atyánkot.
Solo.
és majd győzelmet adom. Indulj át, és ne várj, az úton vigyázz, meg ne állj, vigasztalj az népemet, fordítsd hozzám szívüket, mert vizet öntök a szomjúhoz óra, folyó vizet a szárazra, ti öntöm lelkemet a te magodra, s áldást választok
ajándékoztál, s nem kínos.
Mert az
Azt hittétek, hogy vége van a szentségtöréseknek mára, de nincs. Aki szemfülesebb, az kiszúrhatja, hogy a mi atyánkban is kérünk bocsánatot, pedig már Jézus megbocsátott. Akkor lehet, hogy nem így kéne imádkozni a mi atyánkot, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hanem úgy, hogy köszönjük, hogy megbocsátottad. Hát ez most már mindennek a teteje. Az a szerencsénk, most nem, ez egy másik prédikáció lenne, de csak annyit mondok, hogy Jézus azt mondta, hogy így imádkozzatok. Tehát nem az, hogy ezt imádkozzátok. Jézus a kereszthalál előtt ezt imádkozta, de nem azt mondta, hogy ezt kell imádkozni, hanem így. És mi, amikor a keresztkérdésekben hát az imádságról beszélünk, akkor csinálunk is egy ilyen így imádkozós mi atyánkot, saját szavainkkal is. Úgyhogy ne vegyen senki szentségsértésnek, hogyha ezt erre rá lehet imádkozni, vagy más is lehet ennek a szellemében imádkozni. De hát az egyházunk iránti hűségből, meg a Krisztus szavai iránti hűségből ezt imádkozzuk, de igazán lehet, hogy ezen is majd változtatnunk kell. Ezt majd a püspökök eldöntik. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Lenne, ha énekeljük a záró éneket, a 180. éneket, tiéd a hatalom. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, viszontlátás, a szép vasárnapot.